Örömmel és szeretettel köszöntöm a testvéreket, áldás, békesség. Isten igéjével is hadd köszöntsem a testvéreket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A táblán látjuk, hogy a 312. dicsérettel fogjuk megkezdeni az Isten tiszteletet. Mind a négy versét énekeljük, imádságos szívvel várjuk, kérjük az igét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, mélyen megérinti a te szereteted a mi szívünket, hiszen
olyan nyilván valóvá tetted, hogy szereted a világot, hogy törődsz velünk, hogy gondod van ránk, hogy meg akarod változtatni az életünket, sőt, új élettel akarsz megajándékozni bennünket, hogy gyermekeiddé lehessünk ismét. És részesülhessünk mind abból a drága kegyelemből, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban jelent meg. Köszönjük, hogy őt adtad nékünk, és általa önmagadat ragyogtattad fel előttünk, benne van számunkra Isten minden ismeretének titka elrejtve, és köszönjük, hogy ez nem elrejtett titok, hanem megnyílik az ige és a Szentlélek által. Így kérünk, hogy beszélj hozzánk ma is, hogy megnyíljon előttünk a te ismereted, és ne legyen titok, hanem nyilvánvalóan megismerhessünk téged, és tudjunk téged szeretni, imádni, úgy, mint megtért, újonnan született gyermekeid. Így szállj meg minket, és szólíts meg bennünket egyenként, mert tudjuk, hogy igéd által szólsz ma is, és ebben a reménységben vagyunk együtt. Ezért vagyunk itt, és szeretnénk veled találkozni, nem csak egymással, hanem veled a te szent ígéreted szerint. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetési alapigét, amelyet folytatásképpen a tegnapi megkezdett zsidókhoz írt levél 11. fejezete 8. versétől olvasom tovább, egészen a 12. versig. Tehát a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 8. verstől a 12. versig olvasom Isten igéjét. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenben, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Uram, a te ígéd, lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. A tegnapi alkalomra utalok vissza egy-két gondolattal, mert hiszen hallottuk, hogy a tegnapi ígéből, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Tehát egy olyan elvárt magatartás a hit, amelyet Isten elvár az embertől. Tulajdonképpen minden embertől elvárná az Isten, hogy hívő bizalommal forduljon feléje, mint az ő teremtője felé, mint mennyei atya felé. Természetesen, mint mennyei atya felé, csak az az ember tud fordulni, aki tőle született. Azt nevezhetjük mi csak apánknak, atyánknak, akitől fogant az életünk. És ezt nagyon komolyan meg kell érteni, hogy kitől fogant az életed, kitől fogantatott az életed. Mert a testi életünk a testi szüleinktől fogantatott, a testi apánktól, és csak az nevezheti Istent mennyei atyának, akinek tőle fogant élete van. Tehát az üdvösség kérdése soha nem valami emberi, vallási lehetőség. Tessék megfigyelni, mi mindig magunkból indulunk ki. Ez belünk született dolog. A bűnös ember mindig magából indul ki, és azt gondolja, hogy neki vannak lehetőségei, még túlvilági értelemben is nincsenek lehetőségeink. Ahogy annak idején Isten megteremtette ezt a világot, ugyanúgy most is nem számíthatunk másra, mint hogy ő maga teremt újjá majd bennünket, ha még ez nem történt volna meg velünk. Majd erre még visszatérek. Tehát Isten előtt nagyon fontos, hogy biblikus, mély, bizalmas hittel forduljak feléje. Azért említettem ezt a szót, hogy biblikus hit, mert tegnap is mondtam, hogy sokféle hit létezik, de valójában a Biblia tartalmazza Isten ígéreteit. És a hívő ember semmi másra nem építhet, mint azokra az ígéretekre, amelyeket Isten tett nekünk. Arra építhetünk. Sőt, arra biztat bennünket az Isten, hogy erre építsünk, mert a szikla szilárd alap, az ő szava megáll. Tehát a biblikus hit az, amire szükségünk volna, és a hívő ember lehet csak kedves Isten előtt. Nem lehet Isten előtt kedves a minden útjában állhatatlan, kétszívű, kételkedő ember. Ezt én magam átéltem. Nem lehet kedves. Isten szeretete akkor nyugszik meg rajtunk, amikor megtértünk és átadtuk engedelmességre a mi szívünket. Tudnék, miért is kezdek én erről beszélni? Azért kezdek el erről beszélni, mert ez egy olyan különös folyamat, ami akkor kezdődik el, amikor Isten megszólít egy embert. De fel kellene tennünk személyesen a kérdést magunknak, hogy megszólított ember vagyok? Hívő ember vagyok? Nagyon fontos tudni, hogy Isten szemébe nem a magam kritériumai alapján, hanem Isten kritériumai alapján vajon hívő ember vagyok-e. De milyenek az Isten kritériumai? Testvérek, az Úr Jézus azt mondta, hiába mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem cselekszitek azt, amit én mondtam néktek. Tehát tessék megérteni, hogy a hit nem egy valami filozófiai vagy elméleti, gondolati rendszer elfogadása vagy elutasítása, hanem ennél sokkal több. A biblikus hit azt jelenti, hogy cselekvő hit. Ahogy Jakab apostol mondja, mutasd meg a te hitedet a cselekedeteidből. Ahogy Jézus mondja, hát hiába mondjátok, Uram, Uram, ha nem teszitek azt, amit én mondtam néktek. Tehát kikerülhetetlen, és ezen megvizsgálhatom az életemet, hogy vajon Isten szerint valók-e a cselekedeteim. Na persze, félre ne értse senki, nem azt szeretném itt most elmondani, hogy a cselekedeteink alapján üdvözülünk, hanem ezen az alapon vizsgálhatom meg, hogy hívő vagyok-e. Bonhoeffer, ez a mártír teológus, azt mondta, a Követés című könyvébe azt írta, hogy csak a hívő engedelmes, és csak az engedelmes a hívő. Nagyon jól megfogalmazta. Csak az engedelmes ember a hívő ember. Mármint Istennek, Isten igének engedelmes ember, a hívő ember. Tehát meg kell vizsgálni magamat, hogy egyáltalán hogy is állok én ebben a kérdésben, mert hiszen csak akkor lehetek kedves Isten előtt. Azt mondta az Úr Jézus, azért szeret engem az Atya, mert én mindig azt teszem, ami kedves neki. Elénk élte, hogy kell hívő módon élni ebben a világban. Azt az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Az élet eleme volt Jézus Krisztusnak, hogy beteljesítse az Atya akaratát. Ez volt az életének a célja. Ebben teljesedett ki minden, holott ő Istenként emberré lett, de mivel valóban valóságos emberré lett, elénk élte azt, amit az embernek meg kellene cselekedni Istennel szemben. Tehát Pál apostol azt írja a korintusiaknak, a második korintusi levélben, a 13. fejezet 5. versében, hogy önmagatokat tegyétek próbára. Tehát önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Tehát önmagatokat tegyétek próbára. És azért mondtam el ezeket a kritériumokat, hogy valóban megvizsgálhatjuk. Más helyen így mondja az ige, hogy a gyümölcs. Ott van-e a Szentlélek gyümölcse? És nagyon érdekes, amit az apostol mond. Hát ezen múlik a hit, hogy vizsgáljátok meg, hogy Krisztus bennetek lakik-e. Más helyen így mondja az ige, hogy Krisztus lakjon hit által a ti szívetekbe. Hát a kettő talán ellentmond egymásnak, semmiképpen nem mond ellen. Ez olyan, mint a dinamikus élet, mint egy zárt áramkör. Az izzólámpa csak akkor gyullad fel, ha a kapcsoló be van kapcsolva, ha zárt az áramkör. Az én életem, a szívem csak akkor fog világítani, ha a hit kapcsolója belekapcsol engem Jézus Krisztusban. És ő a forrás, ő a hit eredete, így mondja ugyancsak a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, az ige, hogy nézzünk fel Jézusra a hit elkezdőjére és bevégzőjére. Tehát ő az, aki bennem kimunkálja a hitet. Nála nélkül semmit sem cselekedhetek. Nem tudok hinni Jézus Krisztus nélkül. Na jó, de hát akkor hogy kezdődhet el az egész? Hát amikor megtéretlen az ember, akkor hogy juthatok egyáltalán hitre? És itt tessék megfigyelni Ábrahám történetét. Mi is történik ezzel a pogány emberrel? Aki apjával, családjával elindul Úr városából, és megérkeznek Háránba. Aztán megszólítja őt az Isten. Tulajdonképpen minden így kezdődik, hogy Isten megszólít. Minden így kezdődik, a hit is így kezdődik, hogy ő szól. Tessék megfigyelni, milyen csodálatos, ahogy a Biblia első lapján olvashatjuk, hogy az Isten kezdetben az Isten teremtett. Hát bizony, az új élet az nincs, az teremteni kell. Sámuel Hebik egy nagy nevű misszionárius volt a 19. században, és Indiában az egyik ott szolgáló angol alakulat egyik őrnagyát egyik nap megszólította. Őrnagy úr, hozza ide a könyvet. Tudjuk, abban az időben minden angol katona háti zsákjában ott volt a Biblia. Az őrnagy engedelmeskedett a nagy tekintélyű misszionáriusnak, és vitte a Bibliát. Aztán felszólította Sámuel Hebik, nyissa ki az első lapon, és olvassa fel a második verset. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Az őrnagy elolvasta, a misszionárius pedig ott előtte térdre esve könyörgött az Úrhoz, hogy adjon új életet és hitet ennek az embernek. Aztán elküldte. Másnap ugyanezt megismételte. Harmadik nap újra szólítja az őrnagyot, és az őrnagy eléje fut. És azt mondja, Hebik úr, a mélység fölött sötétség van. és aztán az Isten lelke megnyitotta ennek a kemény őrnagynak a szívét, és hitre jutott. És együtt tudtak könyörögni, és együtt tudták dicsőíteni azt az Urat, akinek a szava, az Isten igéje hatalom, életet teremtő hatalom, soha ne gondolt, hogy másképp meg lehet térni, ha ő meg nem szólít az igével, csak így lehet megtérni, megszólít. Aki az Isten nem szólt, az élő halott. Ott még a mélység fölött sötétség van. De az Isten lelke lebegett a vizek felett, és ő az, aki a sötétségből világosságra tudja hívni az embert. És ez az isteni szó megszólította Ábrahámot. És figyeljetek meg, nehogy azt higgyétek, hogy másképp szólít meg bennünket az Isten. Ma is ezt teszi, amit Ábrahámmal tett. Ábrahám, menj ki a te földedről, a te rokonságod közül, arra a földre, amelyet én mutatok neked. Ezt teszi ma is az Isten. Az igével megszólít, ki és elhívja az embert. Kihívja abból, amiben van. Kihívja a világból. És átviszi az ő országába. Ez az a csoda, ami megtörténik. A halott világból, az élő világba. Így mondja az Úr Jézus Krisztus Pál apostolnak, amikor elküldi őt, hogy elküldelek. Hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából Istenhez térjenek, és hogy a bennem való hit által elnyerjék üdvösségüket. Tessék végig gondolni, mit mond az Úr Jézus. Tehát ugyanezre a küldetésre küldi az apostolt, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából Isten hatalmába szólítsa ki, mivel? Az igével. Mert tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Mert az ő hatalmas szava, életet teremtő hatalom. Higgyétek el, ez csak így működik. Semmiféle más vallási recept nincs. Ha valaki szeretne hívő ember lenni, ha szeretne megtérni, mert ez a megtérés. És nagyon-nagyon nem szeretem azt mondani, hogy én megtértem. Néha kikerülhetetlen a fogalmazásunkban, de valójában Isten térít meg engem. Persze lehet nemet mondani. Ugyan vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy ki állhat ellen a szavának, ki állhat ellen akaratának. Hát tulajdonképpen senki. Nem állhatna ellene, de hát tessék körülnézni. Mi a gyakorlat? Isten kinyilvánította az ő szent és jó akaratát. Az egész szentírás nem más, mint Isten akaratának a világos kifejtése. De ott van a tíz parancsolat. Tessék megnézni, ki tartja meg a tíz parancsolatot. Ki tekint arra úgy, mint valami szent törvényre, amely ott kell legyen a szívemben, mert hiszen ez történik, amikor egy ember megtér, az az isteni ígéret, hogy új szövetséget kötök velük, mert a régit megszegték, törvényemet a belsejükbe helyezem, a szívükbe írom be. Tehát a szívbe jött törvény csak akkor következik be, ha valóban Isten beleírhatja egy ember szívébe. De miért nem írja bele mindenkiébe? Miért nem tér meg mindenki? Mert bizony ellenállunk az ő akaratának. Azt mondta az Úr Jézus, sír Jeruzsálem fölött, siratja a várost. De nem szoktunk ebbe belegondolni, hogy miért sír az Úr Jézus. Talán valami, ez valami isteni gyengeség. Bennünket sírat, mert testvérek, aki ellenáll az Isten akaratának, az összetörik. Ezért sír az Úr Jézus Jeruzsálem felett. Azt mondja nekik, hányszor akartalak titeket összegyűjteni, de ti nem akartátok. Hát lehet nem akarni? Lehet. De ti nem akartátok. És mi lesz utána? Tessék figyelni, a következő mondat micsoda. Íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok. ha valaki szembe szegül az Istennel, utána jön az ítélet. Amikor Jézus elmondja azt a példázatot, hogy a király kiküldi az ő szolgáit, hogy íme kész, jöjjetek a vacsorára, mindenki kimenti magát. Az egyik azt mondja, hogy földet vettem, a másik azt mondja, hogy ötig a ökröt vettem, megnősültem, egyszerűen nem érek rá. És akkor mit mond a király? Bizony mondom, hogy ezek a férfiak, a hivatalosak nem kóstolják meg az én vacsorámat. Tehát igen, ellen lehet állni az Isten akaratának, de az ítélet következik. Gondoljatok bele, engem legjobban az rémít meg a Bibliába, hogy mit mondott Jézus a meg nem tért városoknak. Kihez hasonlította őket? Azt mondja az Úr Jézus, jaj neked, Becsajda, jaj neked, Korazin, mert ha Tíruszba vagy Szidonban történtek volna ezek a csodák, zsákba és hamuba megtértek volna. Te is, Kapernaum, az egekig magasztaltattál fel, és a poklokig fogsz levettetni. És azt mondja az Úr Jézus, hogy Sodomának jobb lesz a sorsa az ítélet napján, mint Kapernaumnak. Hát testőrek, nem dermed meg a szívünk? Nem dermed meg a szívünk? És mi az oka ennek az isteni haragnak? Ott volt közöttük az Úr Jézus. Hatalmasabbnál hatalmasabb csodákat láthattak ezek az emberek. És nem tértek meg, szórakoztak Jézus csodáin, látványosságnak tekintették őket. Nem rendült bele a szívük, és nem tértek meg. És akkor valóban vizsgáljuk meg a szívünket, ahogy Pál ajánlja, hiszünk-e? Ábrahámra azt mondja az ige, ő hit. Miért mondja? Mert mikor az Isten azt mondta neki, menj ki a te földedről, ő fogta mindenét és kiment. Mit mond itt az ige? Azt mondja az ige, hogy nem tudta, hogy hova megy. És mégis ment. Az Úr ezt mondta Ábrámnak, menj el a földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek, megáldalak, nagyjá teszem a nevedet, és áldás leszel. Tessék megnézni, milyen egyszerű, világos ígéret. Menj ki a földedről, amiben most vagy, arra a földre, amelyet én mutatok neked. És ezt már elmondtam, hogy melyik föld az ígéret földje. Istennek csodálatos ígéretei vannak. Melyik az ígéret földje? Testvér, az Isten országa. Erre vagyunk meghívva. Minden ember, ezt hagytuk ott. És újra ez a meghívás, amikor kimennek a szolgák, hogy íme minden kész, miért van kész minden? Mert Jézus kimondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Azért van minden kész. Kész a kegyelem. Amikor kimondta, hogy elvégeztetett, meghasadt a kárpit. Szétnyílt a kárpit. Megnyílt az atyai házba vezető út. Leomlottak a falak. És mehetsz. Itt a kegyelem ideje. És ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Jaj nekünk, ha nem törődünk ekkora üdvösséggel, mondja a zsidó levél, hogy valóban mi is történik akkor is azokkal, akik nem hajlandók Isten hívó szavára megtérni, engedelmeskedni, odafordulni a mi drága Urunkhoz. Akkor bizony sajnos az ítélet vár ránk. De hát miért ezt tennénk? Miért ezt tennénk? Nagyon sokszor igen szomorú vagyok, mert sok emberrel beszélgetek, lelki dolgokról, és nagyon sokszor azt látom, hogy emberek hívőknek mondják magukat. Lehet, hogy megtértek valamikor, és aztán az életük merő engedetlenség. Most tessenek belegondolni, mikor két fiatallal küszködik az ember, kiderül, hogy mind a kettő hívő. Idősebb házaspárral küszködik az ember, mert a vállás szélén vannak, és mind a kettő hívő. Ilyenkor megszoktam őket kérdezni. Valóban hívők vagytok? Ugye, gondolom a testvérek is jártak már úgy, meg mindnyáján jártunk úgy, hogy a környezetünk tudta, hogy hívők vagyunk, aztán vagy csúnya beszéd hagyta el a szánkat, vagy rettenetes indulatra gerjedtünk, vagy olyat tettünk, ami törvénytelen, és a hitetlen emberek megbotránkoztak, és a szemünkre lobbantották. Te így beszélsz. Te ezt megengedheted magadnak. Te vagy a hívő ember, és mégis így viselkedsz. Tehát ide visszatérek, hogy kimentél-e a te földedről. Idézőjelben a te rokonságot, a pogány rokonság közül, a világból kimentél-e? Tudnék, testvérek, amikor hívő fiatalok nem kötnek házasságot, csak úgy összeállnak. És mikor megkérdezem, hát akkor ti most hívők vagytok? Hát igen, ők hívők. És megkérdezem, nem kellene betartani az Isten törvényét? És nem az Isten akarata szerint kellene rendeznetek az életeteket? Hát majd, de hát hogy majd? Ezek nagyon komoly kérdések, ezeket nem lehet kikerülni. Nem kerülhetjük ki azon az alapon, hogy mindenki így csinálja. Hát akkor nem jöttél ki a te földedről. Akkor még mindig a pogány földön élsz. Hát most a pogányok erkölcsei szerint élünk, vagy pedig az Isten országának a törvényei szerint. Ugye értitek, hogy milyen nagy dolog, hogy Ábrahám kiment. És ezért nevezte őt Isten hívő embernek. Mert vette mindenét, és kiment. Nem tudta, hogy hova megy. Miért ment akkor? Mert az Isten mondta. Nagyon sokszor megkérdezik a fiatalok, na de hát, most ha én elveszem a Katikát, mondja a fiatalember, és akkor mi lesz, ha elválunk? Mi az, hogy elváltok? Hát ennek föl se volna szabad merülni ennek a kérdésnek. Ha te hívő ember vagy, akkor tudod, hogy téged a te urad meg fog őrizni. Testvérek, higgyétek el, hogy ez működik. Nem mondjuk, hogy nem lehet hívő életet élni. Csak, ahogy idéztem Bonhoeffert, csak az engedelmes a hívő. Ahogy Ábrahám engedelmes volt, és az áldásokat örökölte, az engedelmesség után nem az ítélet jön, hanem a kegyelem, az Isten kedves szeretete, hogy Dánielnek mondja az angyal, te kedves férfiú, igen, Isten előtt lehet kedves az ember, ha hívő ember. Mert hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. De mit jelent a hit? Tudjátok, mit jelent a hit? Hogy én egy betyár alak vagyok, én biztos tönkretenném a házasságomat, de én hiszek az én hatalmas uramba. És komolyan hihetsz benne. És akkor nem fogod tönkretenni a házasságodat. Mi felmentjük magunkat, testvérek. Ez a legnagyobb baj. Mi bocsátunk meg magunknak. Nem várjuk meg, hogy az Isten bocsásson meg nekünk. És milyen alapon bocsátunk meg magunknak? Azon, hogy nekem igazam van. Ahogy egy férfi fogalmazta nekem, maga nem tudja, hogy én kivel élek. Hogy milyen ez az asszony. Hát testvérek, azt mondtam neki, lehet, hogy azért olyan az asszony, amiért te ilyen vagy. Tehát azért, tudjátok, én 51 éve élek házasságban. Meg kell alászkodni. Meg kell alászkodni. A szeretet megalászkodik. A krisztusi szeretet az alázat útján tud járni. El tudom ismerni a bűnömet. El tudom ismerni az igazságtalanságomat. Ha az Isten megmutatja az ige által, sőt, ha a feleségem rám pirít, én ezt gyakorolom, hogy nem szólok, hanem meggondolom, hogy az én drága páromnak vajon nincs-e igaza, és a legtöbbször igaza van. Szégyen? Lehet. De mi az igazság? Az Isten előtti igazság. A másik. Ha én hívő ember vagyok, akkor én megkapom az Isten ajándékait. Én, tessék figyelni, mit mondok, aki Isten országának a tagja, aki Isten gyermeke, az élhet az atyai ház kincseivel. Mindent megkaphatsz. Mit mond az otthon maradott fiúnak a tékozó fiú történetében az atya? Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Hát akkor miért nem élünk vele? Miért nem harcoljuk meg a hit harcát? Nézvén Jézusra, a hit elkezdőjére és befejezőjére. Így lehet győztes hívő életet élni, majd lesz erről szó. De nagyon fontos megérteni, mit jelent hívő embernek lenni, ha cselekszem a mennyei atyám akaratát. Nem a magam erejéből, hanem ahogy Pál mondta, hogy vizsgáljatok meg, hogy Krisztus bennetek lakik-e. Ő fogja megteremni a gyümölcsöt, ő fogja megtartani bennem a szeretet törvényét, az önfeláldozás törvényét. Nagyon komoly kérdések ezek. Persze sok ember nem is hisz abban, hogy egy embert meg lehetne változtatni. Egy emberi élet megváltozhat. Némelyikünk olyan rabbiátus természetet örökölt. Hát most nem akarom felsorolni, milyen gyönyörű emberi tulajdonságok, természetek vannak, és ki miből részesedett, mindenki maga tudja. Én ismerem a magamét, biztos te is ismered a magad természetét. Tehát gondolhatjuk azt, hogy na, ezt nem lehet megváltoztatni. Sőt, vannak, akik azt mondják, különösen azok, akik hisznek az evolúcióba, hogy mi eredendően ilyen emberek voltunk, vagyunk és leszünk. Változtathatatlan az ember. Kutyából nem lesz szalonna. De az Isten országában csak kutyából van szalonna. Tehát tessék megérteni, hogy itt teremtésről van szó. Pedagógiai módszerekkel, önfegyelemmel, bőtöléssel, meg mit tudom én, milyen testedzésekkel időzőjelben, vallási testedzésekkel soha nem fogod a természetedet megváltoztatni, soha. Megdöbbentő az, hogy Baudelaire, ez a francia nagy művészettörténész és gondolkodó, abból indult ki, hogy az ember eredendően ilyen volt. Tehát a paradicsomi állapot nem létezett. Az ember mindig ilyen természetű volt. Darwin is ezt mondta. Darwin is ezt mondta. Vagy éppen Camus eljutott egészen odáig, ez a francia író és egzisztencialista filozófus azt mondta, hogy tulajdonképpen a szociális bűnöket nem is volna szabad számon kérni az emberektől, mert ki tudja, hogy az Isten vajon nem gonosz-e. Baudelaire azt mondta, hogy Isten maga a sátán. Tessék ezt az őrületet elképzelni, de ezt mondta. Ugyanezt mondta gyakorlatilag Darwin is, amikor azt mondta, aki az oroszlán állkapcsát teremtette, vagy nincs, vagy gonosz. Miért hozom én ezt elő? Mi közünk nekünk ezekhez a filozófusokhoz? Mi közünk nekünk, hát testvérek, ezek voltak a 20. század, mondhatni, nagy emberei, nagy gondolkodói, nagy humanistái. És ugyanazt mondja tulajdonképpen Camus, amit Maharasi guru mondott, amikor ezelőtt körülbelül 11 néhány éve egy riporter megkérdezte ezt a multimilliárdos gurut, hindu gurut, hogy miért nem segítenek otthon a nyomorgó indiai szegényeken. Azt mondta, nem szabad, nekik az a karmájuk. Az ő gonosz isteneik így büntetik őket, nem avatkozhatunk bele. De most miért értem ki erre? Testvér, soha ne hidd el, hogy az ember Istent ilyen megteremtette, mint amilyenek most vagyunk. És nem is az a célja vele, hogy ilyenek maradjunk. Isten csodálatos Isten. Az embert nem ilyennek teremtette. Mi ennek? Amilyen az Úr Jézus Krisztus volt. Íme az ember. Hidd el, de komolyan mondom, higgyük el, ha Krisztus természetét oldhatja beléd, a Szentlélek az ige metszőkésével, akkor a krisztusi természet, ez a csodálatos krisztusi természet fog megjelenni benned. Ez az újonnan születés, ez az újjáteremtés, hogy Isten nem azt akarja, hogy az ember gonosz maradjon, mert ő maga nem gonosz, és bűnnel nem kísérthető. És minden jó adomány onnan felülről, a magasságból, a világosság atyától száll alá. És a legjobb adomány az, hogy megszabadít, így mondja Péter apostol a zsidóknak, hogy megáld titeket azzal, hogy megszabadít benneteket mindenkit a maga gonoszságából. Ez a legnagyobb áldás. Megszabadulok ettől a romlott, gonosz természetemtől, mert Isten jó, és Isten jót akar tenni, és újjá akar teremteni mindent, de először a világot teremtette meg, aztán a végén az embert, most pedig először a bukott ember teremti újjá, és majd aztán újjá teremti a mindenséget, ahogy megígérte. De most rajtunk a sor. Csak akarsz-e? Azt mondja az ige Ábrahámmal kapcsolatban, hogy benned áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elkezdte az üt munkáját, amelyet tudjuk, hogy az Ábrahámnak tett ígéretekre alapozhatunk, amely rendíthetetlen isteni törekvés, hogy igenis újonnan teremt bennünket. Én átélem, de soha ne felejtsétek el, hogy az óemberi természet csak a biológiai halálunkkal tűnik el. Az addig megmarad. Az én természetem sajnos az megmarad, csak az a kérdés, és itt a hit, hogy az új természetnek, a Krisztustól kapott új életnek adott a hatalmat, tehát így is mondhatnám, hogy Krisztusnak adod az uralmat az életedben, a gondolkodásodban, az érzelmi világodban, a képzeletedben, az akaratodban, valóban, ha Krisztus uralkodik, megszentelt titeket. Az új fordítás így mondja az 1 Péter 15.3-at, hogy Krisztust, az Urat tartsátok szentnek a ti szívetekbe. Ő szentel meg minket. Ő szenteli meg a gondolkodásomat, a vágyaimat, mindent ő szentel meg. És ez a hitben járás, hogy kiszólít abból a világból, mert higgyétek el, egy tapottat se kell menned neked, mint Ábrahámnak. Őnek el kellett menni majdnem 1000 kilométert, neked sehol nem kell elmenni, nem kell elzarándokolni sehova. Csak úgy, ahogy az a angol őrnagy, aki rádöbbent, hogy a mélység fölött sötétség van, de az Isten lelke ott lebeg felettet. És az ő igéje megteremti ezt bennünk. Csak ne mondd az Istennek, hogy nem. Mert azt tudjuk mondani. A kicsik is azt mondják. Az az első szavuk, hogy nem. Tegnap olyan csodálatos volt, hogy az egyik fiamék itt voltak a két kislányjal, és délután elmentünk hozzájuk, és a kis 8 éves unokám az ölembe penderedett, és azt mondta nekem: nagypapa, tényleg igaz, amit mondtál, hogy aki hisz az Úr Jézusban, az a mennybe megy? Mondtam, igen, ha hisz valaki az Úr Jézusban, az a mennybe megy. És aztán beszaladt a szobába, és előhozta a rajzot, hogy lerajzolt engem, hogy itt áldást mondok a gyülekezetre. Tehát akkor most mondjátok meg, Isten nem beszél velünk, nem szólítja, még egy gyermek kicsi szívét is megszólítja az ige. Csak mi tudunk ellenállni. De jaj nekem, ha ellenállok. Azt mondja az ige itt a 12. fejezetben, a zsidó levél 12. fejezetben: vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szólt hozzánk. Ugye, hogy vigyázzunk, el ne utasítsátok azt, aki szól, mert az Isten szól, és nem hallgat, és az igé által beszél, és olyan csodálatos a Szentlélek munkája, testvérek, aki ismeri az igét, annak eszébe juttatja. Sokan azt mondják, ó, hát nincs igei vezetés, jaj, de hogy nincs. Naponta átélem. Nem csak úgy, hogy ismerem az igét, és egy adott élethelyzetben tud szólni hozzám Isten, hogy ezt ne. Vagy az igen. Vagy a mindennapi igét, ha rendszeresen olvasod, csodákat fogsz átélni. Hát nem mondjátok, hogy nem él át az ember csodákat. Mikor a 16 éves fiamat csontdaganattal operálták, aznap az volt az ige, hogy békesség, békesség, meggyógyítom őt. Meggyógyította. Tehát Isten tud beszélni, csak van-e fülünk. Mármint belső fülünk. Hogy van-e a szívedben az a boldog, gyermeki bizalom, ami kis Sámuel szavát szeretem mindig idézni: szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. Tehát ez van-e a szívedben? És Ábrahámban ez volt. Ez a vad pogány ember kijött a földjéről, és elment, és engedelmeskedett, és átélte a csodát, hogy vénségére, mikor már semmi reménységük nem volt emberileg, akkor született meg az ígéret gyermeke. Igaz, hogy ő is megbukott. Értitek, azért ebben is nagy vigasztalás van. Hogy Isten a Bibliában nem valamilyen csodálatos szenteket mutat be nekünk, hogy vannak ilyen vallásos zsenik, akik másképp viselkednek, mint a többi átlag ember. Nem, szó sincs róla. Ábrahám éppen olyan nyomorult, bűnös volt, mint én, éppen úgy megbukott, mint én, és mit csinált vele az Isten? Végül elvitte a győzelemig. Elvitte a hit győzelmére, és azt mondja róla az ige, hogy a hívők atya. Miért? Hát mert lehetett vele beszélni, testvér, mert lehetett vele beszélni. Mert az Isten tudott vele beszélni. Az Isten tud mindegyikünkkel beszélni, a te készülőkedben van a hiba, ha nem tud. Tehát értsük meg, hogy ő szól hozzánk, és most csak éppen csak egy utalás arra, hogy itt a zsidó levél is azt mondja, hogy annyi lesz a magod, mint az égen a csillag, mint a tengerparton a föveny. Ez egy különös kijelentés a Bibliában. Mert szabad szemmel 3600 csillagot lehetett megszámolni. És most már tudjuk, hogy olyan sok milliárd galaxis, és egy-egy galaxisban sok milliárd csillag, hogy egy csillagász szó szerint azt mondtam, mikor megkérdezték, mennyi csillag lehet a világegyetembe, azt mondta, körülbelül annyi, mint a tengerpartokon a homok. Gondolom, ismerte a Bibliát. Tehát még ilyet is kijelent a mi Istenünk, a mi hitünk erősítésére. Beteljesednek az ígéretek. Nagyon sokszor átéltem, és mi hívők sokszor gyötrődünk attól, hogy a gyermekeink mi lesz? Mert némelyik nem hisz. Mi lesz az unokámmal? Nem hisz esetleg. Mi lesz vele? És ha ott van rá az Isten ígéret, akkor ne nyugtalankodj. Bízd oda Istenre. Majd ő tudja, amikor eljön az ő órája, amikor megszólítja majd azt a gyermeket, vagy a párodat, vagy akit nagyon szeretsz, és sokszor viszed oda eléje, ne nyugtalankodj. Ábrahámnak is el kellett jutni egész a végsőkig, a lehetetlenségen túl jutott, mikor beteljesedtek az ígéretek. Mert az Istennek minden lehetséges. Az ő szava hatalom. És bizony, ha most úgy vagy itt testvér, hogy nem tudod, hogy hívő vagy, vagy sem, akkor ne halaszgasd azt az imádságot, hogy Uram, ha szólsz, szeretnék engedelmeskedni. Mert az Isten nem szól azoknak, akikről tudja, hogy úgysem akarnak engedelmeskedni. Ezért sok ember nem éli át a csodát, hogy Isten beszélne hozzájuk. Ha hívő vagy, és eltávolodtál az Úrtól, vagy úgy érzed, hogy mintha Isten nem szólna, nem beszélne veled, ne nyugodj bele, hanem keresd meg, miben voltál engedetlen. Mi az, ami az engedetlenség a szívedben? Isten addig nem szól, amíg nem akarok engedelmeskedni. Amikor azt mondom, Uram, azt teszem, amit mondasz. Majd meglátod, hogy elkezd beszélni veled. És átéled Ábrahám örömét. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk azért, hogy te elénk élted az engedelmességet, azt a csodálatos viszonyulást, ahogy viszonyultál a te mennyei atyádhoz. Emberként megaláztad magad, engedelmes voltál mind halálig, egészen a keresztfának haláláig. Bocsásd meg a mi lázadozásainkat, engedetlenségünket, hogy szembe helyezkedjünk a te szent és jó akaratoddal, hogy a magunk kényét, kedvét keressük, és nem tudjuk szolgálni a te dicsőségedet embertársaink javát. Látod, Uram, elesettségünket, de tudjuk, hogy ide is azért hoztál bennünket, hogy szólj hozzánk, hogy elevenítsd a hitünket, vagy éppen teremts hitet, ahol nincs. Köszönjük, hogy teremtő Isten vagy, te a semmiből is teremted a hitet, az engedelmességet, az új életet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy magadat adtad, és élhetünk benned általad. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen. Énekeljük el a 425-ös ének első 4 versét.